Hát akkor el is kezdeném a mai előadást. Az előadás témája lipidcsökkentő kezelés szerepe a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. A Mer-Neptán fáraónak a mumiáját vizsgálva a 19. században azt találták, hogy már ott is észlelhető az érelmeszesedés, tehát ez nem csak a mai a 19. és a 20. század betegsége, hanem úgy néz ki, hogy az ókor betegsége is az érelmeszesedés. A 19. század második felétől a fejlett nyugati országokban egyre nő a szívérrendszeri betegségek száma. Épp ezért intenzív vizsgálatokat végeznek annak érdekében, hogy mi lehet az oka. Az Amerikai Egyesült Államokban, Framingham városában elindul egy tanulmány, amely tanulmányban nézik azt, hogy a különböző laboratóriumi eltérések, illetve életmódbeli változások és az érelmeszesedés között mi a kapcsolat, és ezen tanulmányok felhívják arra a figyelmet, hogy a koleszterin szintnek jelentős szerepe lehet a szívérrendszeri betegségek kialakulásában. Ezt követően 7 ország bevonásával a Seven Countries tanulmányban azt vizsgálták, hogy azokban az országokban, ahol magas a koleszterin szint Finnország és az Amerikai Egyesült Államok, azon országokhoz képest, ahol a lakosság összkoleszterin szintje alacsonyabb, hogyan változik a szívkoszorúér eredetű halálozás, és látszik az, hogy a magas koleszterin szinten rendelkező országokban jóval magasabb a szívérrendszeri halálozás, mint az alacsony koleszterin szinttel rendelkező országokban. Ezek is azt erősítik, hogy a koleszterinnek a szívérrendszeri szövődmények kialakulásában szerepe lehet. Ezt követően számos tanulmányt végeztek, állatkísérletes tanulmányt és humán tanulmányokat is, és ezen tanulmányokban vizsgálták azt, hogy a különböző lipideknek, az LDL koleszterinnek, amely elsősorban a koleszterin szállítója, a trigliceridnek, és a high density lipoproteinnek, az úgynevezett jótékony lipid frakciónak mi a szerepe az érelmeszesedés kialakulásában. És ezen tanulmányok eredményeként az a lipid teória fogalmazódott meg, hogy a keringésben lévő lipid részecskék, elsősorban a koleszterint szállító LDL részecskék, és az erekfalát bélelő hámsejtek, endotérsejtek közötti kölcsönhatás eredményeként megváltozik ennek az endotérsejtnek a funkciója, megváltozik az integritása, fokozódik a permeabilitása, könnyebben átjut a koleszterin az endotél alatti térbe, az úgynevezett szubendotéliális térbe. A sejtek felszínén adhéziós molekulák jelennek meg, amelyek elősegítik a gyulladásos sejteknek szintén a szubendotéliális térbe jutását, és ezek a gyulladásos sejtek felveszik ezt a módosult koleszterint, és úgynevezett habos sejtek alakulnak ki, amely az érelmeszesedés kezdeti lépése. Az, hogy valóban ezek az így elmondott elméletek igazak és a klinikai végpontok szempontjából is jelentőséggel bírnak, azt a különböző tanulmányokkal lehet igazolni. Ilyen tanulmányok a primér prevenciós tanulmányok. Primér prevenciós tanulmányról beszélünk abban az esetben, amikor valakinek nincs semmilyen definitív érbetegsége, csak magas koleszterin szintje, és a vagy diétás, vagy gyógyszeres kezelést kapnak, és követik a betegeket hosszú ideig, és vizsgálják azt, hogy ez a diétás, vagy gyógyszeres kezelés hogyan hat a betegek halálozására, a szívérrendszeri betegségek előfordulására. Ezen primér prevenciós tanulmányok azt igazolták, hogy a szívérrendszeri betegségek a tanulmányok jelentős részében csökkennek, és a lipid szintek csökkenését is ki tudták mutatni. Ezen tanulmányok közül egy tanulmányt, a klofibrát tanulmányt emelnék ki, amely alapvetően módosította sokáig a lipidcsökkentő kezelésben a hozzáállásunkat. Mi volt ennek a tanulmánynak az üzenete? Ebbe a tanulmányba 16 ezer egyént vontak be, és ebből a 16 ezer egyénből egyik része lipidcsökkentő kezelésbe részesült, másik része nem részesült lipidcsökkentő kezelésbe, és nézték azt, hogy hogyan alakulnak a lipidszintek, illetve a szív-érrendszeri szövődmények. És tetszenek látni, hogy a koleszterin szint, a triglicerid szint csökkent, a nem isémiás szívbetegség szintén csökkent, és a nem halálos miokardiális infarktus is csökkent a lipidcsökkentő kezelésben részesült betegeknél, ugyanakkor az összhalálozás pedig nőtt a gyógyszert szedő csoportban, a gyógyszert szedő nem csoporthoz képest. Ezért sokáig ez visszavetette a lipidcsökkentő kezelést, ugyanis az orvosok azt mondták, hogy az nem biztos, hogy szerencsés, hogyha mi olyan gyógyszert adunk a betegeknek, amellyel igaz, csökkentjük a szív-érrendszeri halálozásukat, de más halál előfordulását fokozzuk, épp ezért sokáig a lipidcsökkentő kezelést nem alkalmazták, még azoknál az egyéneknél sem, akiknek magas volt a koleszterin szintje és a trigliceri szintje. Ezen a téren nagy áttörést Akira Endónak a felfedezése jelentette. Ez az Amerikában dolgozó japán kutató 1971-ben ismerte fel a kompaktint, amely kompaktin az intracelláris koleszterin szintézis kulcsenzimét, a hidroxilmetilglutaril koenzim A reduktáz blokkolja. Ez az az enzim, amely felel a sejtekben a koleszterin képződésért. Ugyanis minden sejt képes koleszterint képezni, a koleszterin fontos struktúranyaga a sejteknek, épp ezért biztosítja a sejt a saját számára szükséges koleszterint így módon, de egy másik lehetőség, hogy a sejtek képesek ezt a koleszterint a sejt felszínén található receptorok által is felvenni, és abban az esetben, hogyha gátoljuk az intracelláris koleszterin szintézist, akkor a receptoron keresztül történő felvételt fokozzuk, és ezáltal jelentős szérum koleszterin szint csökkenést tudunk elérni. És ez az a felfedezés, amely egy új lipidcsökkentő szer és csoportnak a kifejlesztését eredményezte, a statinokat, amelyek markáns összkoleszterin és LDL koleszterin csökkentő hatást tudtak kifejteni. Ezután az új lipidcsökkentő szerekkel végzett vizsgálatok közül a Scandinavian Simvastatin Survival Study tanulmány szintén egy szemléletformáló tanulmány volt. Ebbe a tanulmányba 4444 definitív koszorúérbeteget vontak be. A betegek egyik fele szimvasztatin kezelésbe részesült, másik fele nem kapott lipidcsökkentő kezelést, és ezeket a betegeket több mint 5 évig követték, és nézték azt, hogy hogyan alakul a szív-érrendszeri események száma, illetve hogyan alakul az összhalálozás. És ez a tanulmány arra világított rá, hogy a szimvasztatin szedő betegeknél a major koronária események rizikója 42%-kal csökkent, de nem csak a kardiovaszkuláris események rizikója csökkent, hanem az összhalálozás is 30%-kal. Ez a tanulmány azt igazolta, hogy az új lipidcsökkentő kezelés, a statin kezelés nem csak a kardiovaszkuláris eseményeket képes csökkenteni, hanem az összhalálozást is, és ez a lipidcsökkentő terápia területén egy új perspektívát nyitott, és ezt követően nagy tömegű vizsgálat indult annak igazolására, hogy valóban ez a koleszterin csökkentés ezen gyógyszercsoporttal hatékony lehet. Ennek eredményeként számos multicentrikus prospektív randomizált tanulmányt végeztek, és ezen tanulmányok néhányának a metaanalízisét Larossa és munkatársai elvégezték, és kimutatták azt, hogy 28%-os LDL csökkenés, a koszorúér eseményt 31%-kal, a koszorúér halálozást 29%-kal, a szív-érrendszeri halálozást 27%-kal, az összhalálozást pedig 21%-kal képesek csökkenteni. A kérdés az volt, hogy vajon ezek a statinok hogy képesek ezt a hatást kifejteni? Már az erekben kialakult plakkoknak a visszafejlődését hozzák létre, vagy milyen módon? Épp ezért indultak az úgynevezett regressziós vizsgálatok, amely vizsgálatokat csak az a feltétel tudta biztosítani, hogy kialakultak azok a technológiák, amellyel már élőben is tudtuk vizsgálni a koszorú erekben a plakkok méretét, a méretének a változását, és itt tetszenek látni néhányat ezen tanulmányok közül, mégis én ezen tanulmányokból egyet, a FECS tanulmányt emelném ki, amely szintén egy szemléletformáló tanulmány volt. Ebbe a tanulmányba 141 beteget vontak be, és ugyanúgy, mint a többi tanulmányba, a bevonás előtt megnézték a koszorúereken a plakkoknak a számát, annak a súlyosságát, követték a betegeket, lipidcsökkentőt kapott a beteg, és a tanulmány végén megint megnézték, hogy a lipidcsökkentő kezelés mellett hogyan változott a plakkoknak a mérete. A tanulmány során 13 miokardiális infarktus alakult ki a követési idő alatt a betegeknél, és arra figyeltek fel, hogy 4 esetben olyan betegeknél alakult ki ez a miokardiális infarktus, szívinfarktus, akinél nem volt súlyos koszorúérszűkület. És ezt követően elkezdték vizsgálni, hogy mi lehet ennek az oka. És ezen vizsgálatok hívták fel a figyelmet arra, hogy az érelmeszesedés során tehát találhatunk úgynevezett lágy plakkokat és kemény vagy stabil plakkokat. A lágy plakkokra az jellemző, hogy a koleszterin tartalmuk nagyobb, a felettük lévő kötőszöveti réteg kevésbé struktúrát, kevesebb simaizomsejtet tartalmaznak, épp ezért a keringésben lévő nyírőerők hatására könnyebben megrepednek, és az így kiszabaduló lipid egy akut trombózist, érenzáródást generálva létrehozza az akut miokardiális történést. Szemben a stabil plakkokkal, amelyeknek a lipid magja jóval kisebb, a felette lévő kötőszöveti réteg struktúrátabb, és több a sima izomsejtek száma is, és jobban ellenáll a keringésben lévő nyíróerők hatására. Tehát ez a tanulmány és ez a vizsgálat arra hívta fel a figyelmet, hogy a lipidek nem csak a plakkok, a lipidcsökkentő kezelés nem csak a plakkok csökkentésével, vagy esetleg a növekedésének a gátlásával képesek az akut kardiovaszkuláris eseményeket csökkenteni, hanem azáltal is, hogy a korábban meglévő lágyplakkokat stabilizálja, csökkenti annak a lipidtartalmát, és így is képes az akut kardiovaszkuláris eseményeket csökkenteni. Ezen tanulmányokat figyelembe véve az amerikai ATP3 olyan irányelvet dolgozott ki, amelyben 3 kategóriába sorolta a betegeket, magas rizikó kategóriába, közepes és alacsony rizikó kategóriába. Magas rizikó kategória alatt azt értjük, hogyha 10 éven belüli akut kardiovaszkuláris esemény előfordulásának a valószínűsége 20% felett van, a közepesben 20 és 10% között, az alacsonyban 10% alatt van. A magas rizikó kategóriában a 2,6 millimol per literes LDL koleszterin a célérték, amely 4 millimolos összkoleszterinnek felel meg, a közepesben a 3,4 millimol per literes, az alacsony kategóriában pedig a 4,1 millimol per literes LDL koleszterint határozták meg célértéknek. Ezt javasolták elérni annak érdekében, hogy csökkentsük a szív-érrendszeri betegségek gyakoriságát. A korábbi tanulmányok azok tehát gyógyszercégek által voltak szervezve, és ezekben a tanulmányokban, bármennyire objektív tanulmányok voltak, az orvosi közvéleménynek azért volt egy olyan gyanúja, hogy ha a gyógyszercégek szervezik a tanulmányt, nyilván úgy tervezik meg, hogyha több milliárd dollárt vagy beleölnek egy tanulmányba, hogy pozitívan jöjjenek ki. Ezért volt nagy áttörés a lipidcsökkentő terápia területén a Heart Protection tanulmány, ami nem gyógyszercégek által szervezett tanulmány volt, és mint tetszenek látni, ebbe a tanulmányba mintegy 21 ezer beteget vontak be, nagy számban nőket, kettes típusú cukorbetegeket vontak be ebbe a tanulmányba, olyanokat, akiknek korábban perifériás érbetegségük vagy koszorú érbetegségük volt, tehát nagy számú, magas rizikójú beteget vontak be. A betegek egyik része szimvasztatin kezelésbe részesült, a másik része nem részesült ilyen kezelésbe. Nézték azt, hogy hogyan változnak a lipidértékek, a halálozás és a különböző szívérendszeri betegségek alakulását vizsgálták ebben a tanulmányban. Még a tanulmánynál ki szeretném emelni azt, hogy ebben a tanulmányban a lipidcsökkentő kezelést olyan egyéneknek adták, akiknek a kiindulási koleszterin szintjük közel a normális volt. Tehát nem volt nagyon emelkedett a kiindulási koleszterin szintjük. És azt találták ebben a tanulmányban, hogy minden paraméterben szignifikánsan, jelentősen javultak a betegek klinikai végpontjai, a súlyos vaszkuláris események 24%-kal, az agyvérzés kockázata 27%-kal, a vaszkuláris halálozás kockázata 17%-kal, és az összhalálozás kockázata is 12%-kal csökkent. Az akut koronária szindróma az, ami az jellemzi, hogy az illető egyénnek akut miokardiális infarktusa van, ennek lehet egy ST elevációs vagy nem ST elevációs formája, vagy státusz anginózusa van a betegnek, ezeket együttesen hívjuk akut koronária szindrómának. Mint tetszenek látni, az akut koronária szindróma azért is veszélyes, mert egy éven belül a nők 38%-a, a férfiak 25%-a hal meg azon betegek közül, akik ilyen akut koronária szindrómába szenvednek. Korábban az volt az elv, hogy a lipidcsökkentő kezelést fél évvel az akut miokardiális infarktus után alkalmaztuk, vagy még később azért, mert az infarktust követően jelentős anyagcsereváltozásuk volt a betegeknek, és a lipidszintek nem tükrözték a reális értékeket, épp ezért nem is adták, csak fél, illetve egy évvel az akut történések után a lipidcsökkentő kezelést. Legelőször a Miracle tanulmányban nagy dózisú atorvasztatin kezelést alkalmazva jöttek rá arra, hogyha akutan alkalmazzák ezt a lipidcsökkentő kezelést, ez plusz előnyöket jelenthet a betegek számára. Ezért volt érdekes egy másik tanulmány, amelyet jóval nagyobb beteganyagon alkalmaztak akut koronária szindrómában, a PROVID-TIMI tanulmány. Ebben a tanulmányban 4162 akut koronária szindrómás beteget kezeltek. A betegek egyik része 80 mg atorvasztatin kezelésbe részesült, másik része 40 mg pravasztatin kezelésbe részesült. Ez a tanulmány nem csak azt vizsgálta, hogy az akutan alkalmazott lipidcsökkentő kezelésnek mi a haszna, hanem azt is vizsgálta, hogy a nagyobb dózisú lipidcsökkentő kezelés jelente plusz hasznot a szokványos dózisú lipidcsökkentő kezeléshez képest. És tetszenek látni, ez a tanulmány azt igazolta, hogy a nagyobb dózisú lipidcsökkentő kezelés a major kardiovaszkuláris eseményeket 16%-kal, a revaszkularizációs igény 14%-kal, az instabil angina újbóli előfordulását 29%-kal, az összhalálozást 28%-kal, és a miokardiális infarktus okozta halálozást 18%-kal csökkentette. Tehát ez a tanulmány szintén megerősítette azt, hogy akutan, amikor elkezdődik az infarktus vagy az akut koronári esemény, alkalmazni kell a statin kezelést, és nagyobb dózisban, nagyobb mértékű LDL koleszterin csökkenést kell elérni ahhoz, hogy még jobb klinikai eredményeket kapjunk. A technika fejlődése lehetővé tette azt, hogy a koronáriákba eszközt felvezetve, és ebből az eszközből ultrahang nyalábokat kibocsátva, pontosan meg lehessen ítélni a plakkoknak a volumenét. Ugyanis a koszorúerek az érelmeszesedés kezdeti időszakában tetszenek látni, az ér lumen nem változik. Az átmérő mindkét esetben ugyanaz, de ugyanakkor a plak volumene ebben az esetben jóval nagyobb, míg a másik esetben jóval kisebb. Erre adott lehetőséget ez az intravaszkuláris ultrahang technika, és ezzel a technikával vizsgálták azt a reverzált tanulmányban szintén, hogy a nagy dózisú statin kezelés és a szokványos dózisú statin kezelés hogyan befolyásolja ezeknek a plakoknak a volumenét. És ebben a tanulmányban azt találták, hogy ha a betegeknek A koleszterin értéke, tehát a kiindulási koleszterin értékhez képest 50%-kal nagyobb mértékű volt az LDL koleszterin csökkenés, akkor nem csak azt gátolta meg a lipidcsökkentő kezelés, hogy tovább növekedjen a plak, hanem a plak mérete is csökkent, regressziót hozott létre. Más vizsgálatokban így, más statinnal, rozuvastatinnal, az aszteroid vizsgálatban, ahol szintén elérték a kiindulási értéknél 50%-kal nagyobb mértékű csökkenést, szintén ezt tapasztalták. Elvégezve ezen tanulmányoknak az elemzését, arra voltak kíváncsiak, hogy vajon elég-e az, hogy a kiindulási koleszterin érték 50%-ával csökkenjen a koleszterin, vagy fontos az is, hogy a szérum koleszterin szint abszolút értékben milyen lesz. És ezek a vizsgálatok azt bizonyították, hogy körülbelül 2 millimol per literes abszolút szérum koleszterin, LDL koleszterin értéket kell elérni ahhoz, hogy elinduljon ez a volumen, tehát a plak volumen csökkenés, tehát regresszió jöjjön létre, míg az e feletti értékeknél gátlódik az aterosklerózis kifejlődése, de nem csökken a korábban kialakult plaknak a volumene. Sokan ezek a tanulmányok után azt mondták, hogy minél nagyobb LDL koleszterin, összkoleszterin csökkentő hatásra van szükség, épp ezért mások meghúzták a vészharangot. Ugyanis bemutatták azt, hogy vannak olyan betegségek, bizonyos daganatos betegségek, bizonyos pszichés elváltozások, ahol az alacsonyabb koleszterin szintet figyelték meg, és óva intettek, hogy ne nagyon csökkentsük a koleszterin szintet, mert esetleg azzal más káros hatást fejthetünk ki. Ezért megvizsgálták azt, hogy vajon a felnőtt emlősök, a vadászó gyűjtögető emberek, újszülötteknek milyen a koleszterin szintje, az LDL koleszterin szintje. Tetszenek látni, a felnőtt emlősi 1,5 millimol per liter, a vadászó gyűjtögető emberi 1,6 millimol per liter, az újszülötti 1,2 millimol per liter. És a felnőtt amerikaiaké és Magyarországon is ez jellemző, 3,4 millimol per liter. Vagyis több mint duplája az LDL koleszterin szint a vadászó gyűjtögető ember LDL koleszterin szintjéhez. Vagyis ez mire utal? Arra, hogy ez a 3,4 millimol per literes LDL koleszterin szint, ez egy civilizációs ártalom. A civilizációs ártalom következtében duplázódik meg, és az LDL koleszterin csökkentéssel nem csinálunk mást, mint ezt a civilizációs ártalmat próbáljuk normalizálni, és ezáltal csökkenteni azokat a szövődményeket, amely a jelentős LDL koleszterin emelkedéssel társul. Ezen ismeretek birtokába Grundy professzor és munkatársai 2004-ben módosították az ATP 3 ajánlását, és a korábbi magas, közepes és alacsony rizikó kategória mellett megjelenítettek egy nagyon magas rizikó kategóriát. Ebbe a csoportba tartoznak azok az egyének, akiknek definitív koszorúérbetegségük van, és emellett még diabetes mellitusuk van, vagy metabolikus szindrómájuk van, vagy erős dohányosok, és ebbe a kategóriába tartoznak azok az egyének is, akiknek akut koronária szindrómájuk van. És ebben a csoportban már nem a 2,6 millimol per literes LDL koleszterin célozzák meg, hanem az 1,8 millimol per literes LDL koleszterin szintet. Miért? Azért, mert ebben a csoportban rövid távon is jóval nagyobb az esélye annak, hogy kialakuljon egy akut miokárdiális történés, és hogyha el akarjuk kerülni rövid távon ezt az akut miokárdiális történést, akkor nem elég a plak további progresszióját gátolni, hanem regressziót is létre kell hozni, és ezért az 1,8 millimol per literes LDL koleszterin szintet kell elérni. A másik izgalmas kérdés volt a lipidcsökkentő terápia és a kardiovaszkuláris betegségek vonatkozásában az, hogy mi történik akkor, hogyha egy adott betegnek ismerjük a koszorúérelmes esedését, esetleg egy akut miokardiális infarktusa van, ezt követően a betegnél megtörténik az intervenció, a koszorúerek tágítása, esetleg stentelése, és ezután van-e szükség további lipidcsökkentő kezelésre? Ennek a vizsgálatát célozta meg a LIPS tanulmány. Ebbe a vizsgálatba olyan betegeket vontak be, akik ilyen intervención átestek, és a betegek egyik része statin kezelésbe részesült, másik része placebo kezelésbe részesült. Azoknál, akiknél kialakul az ismételt resztenózis, a koszorúér szűkület, azoknál szintén jelentkeznek a koszorúér betegséggel összefüggő tünetek, amelyeket a major kardiovaszkuláris események jellemeznek, épp ezért ezt vizsgálták. És azt találták, hogy a statinszedő csoportban 22%-kal csökkent a major kardiovaszkuláris események előfordulásának gyakorisága. Sőt, a többérbetegeknél ez a haszon még nagyobb volt, 34%-kal. A cukorbetegeknél ennél is nagyobb, 47%-kal csökkent. Tehát ez a tanulmány arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak megelőzésre kell a lipidcsökkentő kezelés, nem csak az akut koronária szindrómába kell a lipidcsökkentő kezelés, hanem ha valaki intervención esik át, annak érdekében, hogy meggátoljuk az ismételt elzáródást, azután is folytatni kell a lipidcsökkentő kezelést. Az előző tehát tanulmányok igazolták azt, hogy az LDL csökkentésnek mi a jelentősége a szívérendszeri betegségek megelőzésében és a halálozás csökkenésében. De az elemzések felhívták arra a figyelmet, hogy annak ellenére, hogy elérjük ezekkel az LDL csökkentőkkel a célértéket, még akkor is a betegek 60-70%-ánál kialakul az érelmeszesedés. Ezek az úgynevezett maradék rizikófaktorok vannak jelen, amelybe számos tényező besorolható a cukorbetegségtől, magas vérnyomástól, genetikai tényezőkig, számos egyéb tényező. Én itt a jelen előadásomban csak a lipid komponenseire szeretnék rátérni, hogy az LDL koleszterinen kívül más lipid komponens szerepelhet-e reziduális vagy maradék rizikó tényezőként. A Pruvit-Timi tanulmány igazolta azt, hogy azok a betegek, akik elérték az 1,8 mmol per literes LDL koleszterin értéket, ez a legalacsonyabb célérték, amit ugye a nagyon magas rizikó kategóriában kell elérni, azt találták, hogy azon betegeknél, akiknél a triglicerid érték 1,7 mmol per liter felett volt, azon betegekhez képest, ahol a triglicerid 1,7 mmol per liter alatt volt, szignifikánsan, jelentősen nőtt a kardiovaszkuláris eseményeknek a száma. Ez arra utal, hogy a triglicerid is hozzájárulhat a magas triglicerid szint is a szívérrendszeri események kialakulásához, tehát erre is kell figyelni a lipidcsökkentő kezelés során. Egy másik tanulmányban, a TNT tanulmányban, ahol az atorvasztatin nagy dózisát és a kis dózisát hasonlították össze, a HDL értékeket 5 részre osztották, és a legmagasabb HDL érték betegeket összehasonlították a legalacsonyabb HDL értékű betegekkel, és tetszenek látni, hogy ebben a csoportban 39%-kal nagyobb volt a betegek szívérrendszeri rizikója a legmagasabb HDL-lel rendelkező betegcsoporthoz képest. Ez pedig a HDL-nek, a High Density Lipoproteinnek a védő hatására hívta fel a figyelmet. A HDL több úton, több módon képes kifejteni ezt a védőhatást. Az egyik legfontosabb hatása az, hogy a perifériás sejteken felveszi a koleszterint, a májba viszi, a májban egy enzim epesavvá alakítja, és epes a formájába, bekerül a tápcsatornába, és így a szervezet a fölös koleszterin tartalmától meg tud szabadulni. Ezt a folyamatot hívjuk reverse koleszterin transportnak. Ezen kívül a HDL-nek van egy antioxidatív hatása, direkt endotérsejtekre gyakorolt hatása, biztosítja azt az integritást, amit a magas vérnyomás, a magas koleszterin szint, a magas vércukorszint megbont, azt gátolja ennek az integritásnak a megbontását, gátolja a trombózist, és gyulladás ellenes hatása is van, és ezek együttesen gátolják az élelmeszesedés folyamatát. Ismerve azt, hogy a lipidek közül mind az LDL-nek, mind a trigliceridnek, mind a HDL-nek szerepe lehet, felvetődik az a kérdés, hogy a mindennapi gyakorlatban mi legyen a megközelítés. Melyik az a lipidkomponens, amit elsődlegesen kell célértékként kezelni, mi az, amire elsődlegesen kell figyelni. A nagy tanulmányok, metaanalízisek eredményeit figyelembe véve elmondhatjuk azt, hogy a lipidcsökkentő kezelésnél az elsődleges az LDL csökkentés. Másodlagos a HDL emelés, harmadlagos a trigliceride csökkentés. Tehát ez ma a terápiás gyakorlat, a terápiás elv a lipidcsökkentő kezelésnél. Ezeket az elveket figyelembe véve a 2009-es Magyar Konszenzus Konferencia is megfogalmazta az ajánlásait. Az igen nagy kockázatú csoportban hasonlóan Grundy professzor és munkatársai ajánlása alapján az 1,8 millimol per literes LDL értéket javasoljuk, a nagy kockázatú csoportban 2,5 millimol per literes LDL koleszterin célértéket javasoljuk, és ebbe a csoportba tartozik minden definitív koszorú érbeteg, perifériás érbetegségben szenvedő beteg, krónikus vesebetegek is ebbe a csoportba, a cukorbetegek is ebbe a csoportba tartoznak. Tehát igen nagy betegszámot érint, és mindegyiknél az 1,7 millimol per liter alatti triglicerid értéket, HDL-be férfiaknál 1 millimol per liter feletti HDL értéket, nőknél pedig az 1,3 millimol per literes HDL értéket javasoljuk a betegek számára. Vajon megvan-e a megfelelő eszköztárunk arra, hogy ezeket a célértékeket elérjük? Az előző tanulmányokban is mutattam, hogy a statinok egy reális alternatívát jelentenek az LDL koleszterin csökkentés területén. Tetszenek látni, ma Magyarországon szinte majdnem minden statin elérhető, ami a világ más területén is. Ezek közül a leghatékonyabb a rozuvastatin, ezt követi az atorvastatin, szimvastatin. Ezek a statinok 36-65%-os LDL koleszterin csökkentő hatással rendelkeznek, de tudni kell, hogy ezek nem a legkisebb dózisban fejtik ki ezt a hatásukat. És tudni kell azt, hogy a statinok dózisának az emelése növelheti a nem kívánt mellékhatást, a májenzim emelkedést, izomfájdalmat válthat ki, esetleg súlyosabb esetben rabdomiolízist is okozhat. Épp ezért a gyakorló orvosok is félnek attól, hogy maximális dózisban alkalmazzák ezeket a statinokat, de ha nem maximális dózisban alkalmazzák, akkor a betegek nagy részénél nem érik el a célértéket. Milyen alternatívák lehetnek? Az egyik alternatíva lehet az, hogy kombinálni a statinokat olyan más lipidcsökkentőszerrel, amelynek más a támadáspontja. Nem az intracelluláris koleszterin szintézisen keresztül hat, hanem más úton, jelen esetben a koleszterin felszívódását gátolja a bélrendszeren keresztül. Vagy olyan más szerekkel, amelyek a trigliceridet is és a HDL-t is kedvezően tudják befolyásolni, ilyen az acidum nikotinikum és származékai és a fibrát származékok. Az LDL csökkentés terén a leghatékonyabbnak tűnik a statin ezetimib kombináció. Mi ennek a hatékonyságnak az alapja? Mint említettem, hogyha statint alkalmazunk, akkor gátoljuk a sejtek koleszterin szintézisét. Mi történik akkor? A szervezet próbálja a korábbi, magasabb egyensúlyon tartani a koleszterin szintet, ennek következtében fokozódik a bélből a felszívódás. Ezzel magyarázható az, hogy hiába növeljük a statin dózisát, duplázzuk meg, további 6%-os LDL csökkentő hatást tudunk csak elérni. Abban az esetben, hogyha a felszívódást gátoljuk, akkor egy olyan 17-21%-os LDL koleszterin csökkentő hatást tudunk elérni, azért, mert akkor meg fokozódik az endogén szintézis. Hogy tudjuk kikapcsolni az egymással ellentétes mechanizmusokat? Úgy, hogyha a kettőt együtt adjuk. És ha a kettőt együtt adjuk, akkor egy új, alacsonyabb egyensúlyon tudjuk kialakítani az LDL koleszterin szintet, mégpedig úgy, hogy a statinok legkisebb dózisával olyan LDL csökkentést érünk el, mint a statinok maximális dózisával, és így el tudjuk kerülni a nem kívánt mellékhatást. A lipidcsökkentő kezelésnek egy másik fontos kérdése az, hogy meddig adjuk a lipidcsökkentő kezelést. Számos vizsgálatot végeztek, ezek közül Ló és munkatársainak a vizsgálatára hívnám fel a figyelmet. Ebben 58 tanulmány metaanalízisét végezték el, és nézték azt 58 tanulmány alapján, hogyha egy évig 1 millimol per literes LDL koleszterin csökkentést hoznak létre, akkor az hogyan csökkenti a kardiovaszkuláris rizikót, ha 2 évig, 3-5 évig és 5 évnél tovább. Tetszenek látni, egy év után 11, 2 év után 24, 3-5 év után 33, 5 év után 36%-kal csökken a rizikó, és hogyha nagyobb mértékű ez az LDL csökkenés, akkor pedig 5 év után 61%-os rizikócsökkenést is lehet elérni. Vagyis ahhoz, hogy azokat a kedvező szív-érrendszeri hatásokat elérjük, amiket várunk a lipidcsökkentő kezeléstől, ahhoz tartósan kell alkalmazni ezeket a szereket. Mi a helyzet Magyarországon ma? Molnár Márk és munkatársai végeztek egy elemzést, amely elemzésben vizsgálták azt, hogy az újonnan statint kiírt betegek hány százaléka szedi fél év után és egy év után a statin készítményeket, és összehasonlították finországi és amerikai adatokhoz. Tetszenek látni, Magyarországon a betegek 29%-a szedi csak fél év után a statin készítményt, és egy év után csak 22%-a. Tehát a betegek jelentős része nem szedi addig az ideig, amíg egyáltalán elkezdene hatni a statin készítmény. Fél évig történő statin kezelés majdnem kidobás, egy pazarlás a társadalom biztosítás részéről. Ahhoz, hogy ezek a szerek hassanak, tartósan kell szedni, gyakran élete végéig kell a betegeknek szedni ezeket a készítményeket. Miért? Azért, mert a szív-érrendszeri betegségben szenvedőknek az életkilátása, hogyha a 60 éves korban lévő férfiak életkilátásainál az egészséges tekintjük a kiinduló pontnak, tetszenek látni, 7,4 évvel csökken. Annak, akinek volt egy akut miokárdiás infarktusa, az egészségeshez képest 9,2 évvel csökken. Hogyha mi növelni akarjuk ezen betegeknek az esélyét, akkor alkalmazni kell azokat a gyógyszereket, amelyekre már A-típusú evidenciák vannak, így alkalmazni kell az angiotenzin receptor blokkolókat, a trombocita aggregáció gátlókat, a béta receptor blokkolókat, és alkalmazni kell a statin készítményeket, hiszen ezek együttes alkalmazásával tudjuk elérni azt, hogy Magyarországon még mindig vezető halálokat jelentő szívérrendszeri betegségek jelentősen csökkenjenek, és nagyobb esélyt tudunk ezzel adni a magyar lakosok számára. Köszönöm szépen a figyelmet!